Az Arénye vendégem a Szentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója. A rövid szünet előtt ön azt említette, hogy ugye a könyvkiadási szakma Magyarországon gyakorlatilag állami támogatás, érdemi állami támogatás nélkül működik. Lehet azt mondani, hogy akkor gyakorlatilag itt teljes egészében egészséges viszonyok alakultak mára ki, tehát akár jöhetne egy befektető, az valószínűleg átlátható pénzügyi mutatókkal találja szemben magát, és befektethetne bátran?
Hát, hogy átlátható pénzügyi mutatókkal rendelkezik, az igen, azt állítom. Még azt is állítom, hogy ennek a területnek mégis egy elég nagy szakmáról van szó. A szürke gazdasága messze kisebb, mint bármelyik más kereskedelmi vagy ipari területnek Magyarországon, tehát én erre is mondtam, hogy ez egy jó szervezett piac. Azonban, hogy mégsem tolonganak a nagyon sokan a befektetők, azért ebben benne van, hogy a könyvkiadás üzleti befektetés szempontjából nem a legnagyobb üzlet. Tehát a könyvkiadásba bele lehet szeretni, a könyvkiadás lehet érdemben és hatékonyan csinálni, csak a tőke megtérülése összesen hasonlítható mással. Tehát különösen nem mondjuk kis nyelvterületi országokban. Tehát nagyon nagy területét kell birtokolni egy ilyen piacnak, akár mondjuk tematikában, akár egy tevékenységi körben, hogy ez különösen jövedelmező legyen. Tehát ha mondok néhány számot, akkor azért eléggé világossá válik. Tehát ha megkérdez az ember egy nagykereskedő céget, amelyik azt állítja magáról, hogy gyakorlatilag minden könyvet kibocsájtóval szerződ. Ha egy könyve van, akkor azt egy könyvet is tartja. Akkor ők azt mondják, hogy valamivel több mint 1300 intézménycég vagy magánszemély van, aki könyvkiadóként definiálja magát. Ebbe természetesen beletartoznak állami intézmények, kutatóintézmények, magánember, stb. Kiadók. Azoknak a kiadóknak a száma, amelyek valódi könyvkiadóként működnek, tehát amelyiknek profilja van, amely kiad annyi művet, hogy ezért kirajzolódjon valamilyen elhatározott szándék vagy cél, az alig valamivel több, mint 100. Ez az alig valamivel több, mint 100 könyvkiadó produkálja a teljes magyarországi könyvtermés olyan 90-95%-át. De hát itt a Herman Otto Múzeumtól kezdve a Somogyi Könyvtárig is ad ki könyvet, és lehet, hogy azoknak az egyedi könyve hihetetlenül fontos a magyar kultúra számából, de hát én mégis azt mondom, hogy ezek nem valószínűleg professzionális könyvkiadók. Na most ezeknek a könyvkiadóknak egy jelentős része kicsi családi vállalkozás. Tehát olyan, amelyet férfeleség vagy a gyerek együtt végzi, kitermeli ennek a családnak a rezsijét, de hát igazából az egyik könyv eredményességéből fektetnek be a következőbe. Tehát nincs benne egy komoly fejlődésnek a lehetősége. A könyvkiadást általában is azt jelenti, hogy meglehetősen tőkeszegény szakma. Tehát aki a pénzének a hasznosulatára számítanak, egyszerűbb bankba tenni a pénzt, mint könyvkiadásban. Ennek nagyon sok oka van, nagyon nehezen térül meg a pénz, a könyvek egy jelentős része, legalább a megjelenő címeknek a 80%-a lassan, akár egy éves forgási sebességgel talál vevőre, és miután a könyvkiadás minden elemét nagyon komoly adók terhelik. Ezért azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon kockázatos vállalkozás. Minden könyv egy más sorsot tölt be. Minden könyvvel van valami kockázat, nehezen kiszámítható. Azon kívül, hogy nagyon sok cím versenyez a pinacon. Egy igazi kínálati piac ilyen értelemben a könyvkiadás, ahol valahol a tömegből ugye meg kell jelenni, föl kell törekedni. Na most egy épeszően működő könyvkiadási piacon a sikerkönyvek kiegyenlítik azokat a könyveket, amelyeket már ilyen nemzeti kultúrkincs szempontjából fontosnak tartottam. De mindannyian tudjuk, akár csak a olvasmányainkból, hogy József Attila soha nem tudott volna megélni, és a József Attila műveit megjelentető Cserépfalvi kiadó egy-egy kiadásból, mert csak néhány száz példányban talált vevőre, és mégis József Attila a magyar költészet legfontosabbja. Tehát, hogyha nem lennének hogy úgy mondjam, kulturális szempontjaik a kiadóknak, akkor Magyarországon egy konyhakönyvkiadás folyna. Egy olyan, amelyikben biztosan tudjuk, hogy meg fogják venni, és akkor ebbe fektetjük csak a pénzt. Ez egy nagyon bonyolult összjáték egy könyvkiadásban, ahhoz, hogy fontos eszék köteteket megjelenteti, tudományos könyveket megjelentetni, az hozzájárul, hogy vannak sikerkönyvek, amelyeknek a bevételéből kvázi ezt is finanszírozni lehet. Tehát a könyvkiadásban az igazából a legnagyobb probléma az az, hogy nincs elég tőke, amelyik új művek vagy a korszerűsítésére, a könyvkiadás korszerűsítésére. De végül is hát egy trendfordulót értünk itt meg az elmúlt évtized alatt. Megjelent egy olyan számítógépes kultúra, amelyik a régi nyomtatott kultúrának a leváltására törekedett. Tehát emlékszem, hogy 90-es évek közepén Frankfurtban ott volt kiírva, amikor először jelentek meg a elektronikus digitális könyvek, meg a ezzel kapcsolatos kütyük, akkor az volt kiírva, hogy sorry, Mr. Gutenberg. És végül is hát mi történt? Az, hogy a könyvkiadás szereplői mindezt az új digitális kultúrát beleépítették a nyomtatott könyv életében. Most már egy könyv megszületése összehasonlíthatatlan, rövidebb idő alatt történik, mint akár csak 10-15 évvel ezelőtt. Ráadásul, hogy úgy mondjam, egyre itt kopogtat az ajtón, hogy azok a megformált szövegek, amelyeket eddig papír alapú hordozóval juttattak el, elképzelhető, hogy igen belátható időn belül, mit tudom én, a mi gyerekeink ezek e-bookok révén fognak olvasni. Ma még ez az áttörés, ugye esztendőről esztendőről megjósolják, még nem következett be, de én elég közelének látom azt, hogy hova tovább mindegyé válik maga a hordozó, hogy az papír alapú vagy nem. Vannak műfajok, amelyekben én azt gondolom, hogy ezt nem fogja kiváltani, nem jó képernyőn olvasni egy verset vagy egy regényt, de ez a képernyő még nagyon sokat alakulhat.
Az egészen közeli körülményeknél vagy befolyásoló tényezőknél maradva a gazdasági válság, a mi pénztárcánknak, a vásárlói oldal pénztárcájának az alakulása mennyiben és milyen irányban hatott a magyar könyvkiadásra 2009-ben?
Hát erősen. Én azt gondolom, hogy bár még nincsenek pontos adataink, ha a könyvkiadás piacát az összes többi piaccal vetjük össze, amelyet egy nagy bevásárló központba települt könyvesbolt bármikor meg tud a szomszédban lévő ruházattal vagy drogériával foglalkozó üzlet összehasonlítani. Azt gondolom, hogy a könyvkiadás még viszonylag jól jött ki ebből a versenyből. Már a tavaly ősszel a kiadói kollégák azt beszélték, hogy milyen stratégiával kell neki vágni abban az évnek, amiben hát már egészen biztos volt, hogy ez a pénzügyi és hitelválság egy erős gazdasági válságként kumulálódik. És a legtöbb könyvkiadó arra gondolt, hogy vissza kell fogni az új címek kiadását, kevesebbet kell kockáztatni. A könyvkereskedők, amelyek itt az elmúlt években sorozatosan nyitották az új könyvesboltokat, és a ország legnagyobb léptékű könyvesboltját már két hónap múlva leváltotta az ország még nagyobb léptékű könyvesboltja. Ráadásul mondom, vidéken olyan léptékű több ezer nézetméter alapterületű könyvesbolt Debrecenben, amiről hát évekkel el se gondolt az ember, hogy egy 200-250 ezer lakosú városban egy ilyen könyvesbolt megjelenhet. Ezek a könyvkereskedők pedig rájöttek arra, hogy ez a egymás után nyíló könyvüzletek nem tölthetők meg már könyvvel, nem működtetők rentábilisan, tehát elindult egy visszafogott fejlesztés, illetve üzletek is bezártak. Tehát a könyvkiadás óvatosan reagált erre. És hát mondanom sem kell, kínálat-keresleti viszony meghatározta a területen, számítani lehetett arra, hogy 10 év folyamatos forgalom növekedése után ebben az esztendőben csökkenés lett. Az volt a kérdés, hogy milyen léptékű.
Látszik az, hogy milyen léptékű lehet?
Hát inkább csak megjósolható. Olyan 10% körülire jósolom, és talán nem tévedek nagyot, mert a legtöbb könyvforgalmazó kollégámtól hasonló adatot mondtam. Itt persze azért kell óvatosnak lenni, mert pont a mostani időben, a karácsonykor dől el általában, hogy egy év hogy alakul. Ha karácsonykor nagyon jó forgalmat bonyolítanak le, és miután az egész éves könyvforgalomnak a 20-25%-a ez alatt a néhány nap alatt karácsony előtt zajlik, ezért azt kell mondanom, hogy egy sikeres karácsony nagyon sok mindent változtathat. De a dologban ez egy eléggé pontos szenárió, hogy ha jó karácsonyunk is lesz most, az egész éves folyamatos forgalom visszaesést nem nagyon fogja tudni pótolni. Tehát eléggé biztos vagyok abban, hogy úgy fogjuk ezt az évet bezárni, hogy ha nem is szenvedünk el 20-25%-os veszteséget, mint más kereskedelmi területen, de azért a könyvkiadás ezt nagyon erősen megérezte. Nagyon tanulságos időszak volt. Bizonyos mértékben azt a szakmai békét, amelyet egy 10 éves konjunktúra természetszerűen fenntartott, azt ez a problémákkal teljes időszak fölrúgta. Tehát a kiéleződtek a kiadók és kereskedők közötti üzleti alkuk, és ennek következtében az ellentétek, azt, hogy az egyik fél is úgy érezte meg, a másik fél is, hogy az ő üzleti elképzeléseinek a rovására próbálnak akár takarékoskodni, akár a saját üzletpolitikájukat meghatározni. Hát ilyen emblematikus dolog volt az, hogy előállt az egyik legnagyobb kereskedő cég, hogy 60%-os árést követelt, és ez volt a casus belli. Szóval ez a, olyan mértékű volt ez az árés követelés, ami, hát hogy mondjam, az amúgy is forpontig feszült hangulatot aztán felrobbantotta. Tehát azóta persze, hogy mondjam, konszolidálódtak a viszonyok, de hát azt kell mondanom, hogy az elkövetkező időben a könyvkiadás szereplőinek, kiadóknak és kereskedőknek meg kell találniuk az új egyensúlyt. Tehát egy olyan együttműködési megállapodást kötni, amiben hát mindkét félnek a üzleti elképzelései érvényesülnek. Szóval még egyszer hangsúlyozom, itt kínálat-keresleti viszony van, és ebben a keresletben egy jelentős visszaesés történt ebben az évben, és igencsak megoszlanak a vélemények, hogy mi lesz jövőre.
Mit ért egyébként, vagy mit értenek, vagy mire számítanak új egyensúly alatt? Kevesebb szereplő, koncentráltabb kiadói, koncentráltabb kereskedői piac, mire gondolnak, mi lehet a kimenetele ennek a béke felé törekvésnek?
Hát, hogy ilyen szakmai kérdésre tereljem a szót, tudni kell, hogy a magyar könyvkiadásban az elmúlt 10-néhány évben egy bizományosi rendszer alakult ki. Tehát a kiadó bizományba adja az általa kiadott könyvet a kereskedőnek, és mindaddig ez a kiadó birtokában van, amíg a kereskedő el nem adja, és be nem folyik a pénz. Most ebben a konstrukcióban a kockázat a kiadó oldalán van, szinte 100%-osan. A pozitívuma, hogy a kereskedő gyakorlatilag nem szól és nem is tud beleszólni a kiadó üzletpolitikájába. Annyi példányban jelentetnénk meg a könyvet, olyan témájú könyvet jelentetni meg, stb. Stb. Tehát a dologban viszont az, hogy a kiadók egyre kevésbé tudják ezt a egyoldalú hitelezést vállalni, még mondom akkor is, hogyha a magyarországi könyvkiadás minőségi összetételének nagy része ez volt az állog az elmúlt 10 évben. De én abban gondolom egyensúlyt, hogy csak akkor lesz képes a magyar könyvkiadói oldal új befektetéseket, új könyveket elkészíteni, hogyha nem kényszerül kizárólagos bizományosi rendszerbe. Tehát itt az új egyensúlyt én úgy képzelem el, hogy sokkal több könyvet vásárol meg fixre a könyvkereskedelem, tehát ilyen értelemben részt vállal a kockázatban. Ennélkül én azt gondolom, hogy fölborul az a kényes egyensúly, amely eddig fönn volt. És erre most azt hiszem, hogy ez a válság eléggé ráébresztett mindenkit. Ha bármelyik fél vesztesen kerül ki egy ilyen üzleti alkuból, akkor az egész könyvkiadás fölborult. Tehát senkinek nem érdeke, hogy a kiadók és kereskedők közötti konfliktus az éleződjön, mert ez igenis egy piac, a közös az érdek. Tehát nem véletlen, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvtárgyasztók Egyesülése mind a két céget magába tartja. Ez a Börsenverein modellje, ez a német modell. Az, hogy a német könyvpiac a minőségileg legjobb Európában, az talán nem véletlen. És nekünk, akik ugye szerepet vállalunk ebben az egyesülésben, egy ilyen új egyesül létrehozása az alapvető célunk.
Ha azt nem is lehet pontosan tudni, hogyan is említette, hogy 2010-ben hogyan fognak alakulni a piaci viszonyok, de hosszú távon az talán valami és optimizmusra adhatok ott, hogy ahogy említette, ugye 2008-ban a gyermek és ifjúsági könyveknek a forgalma, azt említette, hogy 30%-kal nőtt. Miért vajon? Van ennek valami épeszű magyarázata, hiszen ez elég markáns növekedésnek tűnik?
Hát a több magyarázatom is van, tehát egyrészt az, hogyha megnézzük, hogy a 90-es években, vagy a 90-es évek vége felé a magyar könyvkiadás összetételébe hencegtünk, hogy milyen jó a szép irodalom aránya, akkor mindig ott kellett mondnunk, hogy mi sehol nem vagyunk a franciaországi, vagy olaszországi, vagy németországi gyerekkönyvkiadáshoz képest. Sem összetételében, sem volumenében, sem kínálatában. És semmilyen szempontból. És ez a jövő szempontjából egy ijesztő képet festett. Tehát azt az képet, hogy nekünk a kortárs modern irodalom, amire oly büszkék vagyunk, és sorra nyerik íróink a legjelentősebb nezgedélyek, az ő műveik megértéséhez nem lesz olvasó Magyarországon. És ez majd keveseknek a magánügye lesz, hogy ők kortárs magyar írót vagy költőt olvasnak. Tehát volt valami elemi szükséglet arra, hogy megjelenjen ebben a könyvkiadásban valami, és lehet, hogy kinevetnek, de én azt gondolom, hogy a Rolex asszony a válása és szomorúsága, hogy ő beült egy kocsmába és elkezdte érni a Harry Potter történetet, az egy ilyen szikra volt. Tehát először egy meglehetősen megfáradt és unalmasnak, a fiatalok számára unalmasnak talált könyvkiadási kínálatban egyszer csak robbanásszerűen megjelent egy könyv, amelyik ráadásul 600 oldal volt legalább, és ezt a könyvet egy olyan fiatal közönség, amely képernyőre szokott, és minden információját és játékát gémbolyokkal töltötte, hirtelennyében élvezetessé vált egy könyv végigolvasása. Na most én azt gondolom, hogy más ország olvasás kultúráját kevésbé ismer, mondjuk a németet. A német az egy finom kultúrált nemzet, ott a PISA vizsgálatok ugyanazt mutatták ki, mint nálunk. Az ő gyerekeik is ugyanon vacakul szerepeltek szövegértésben. Tehát a Magyarországon is a legnagyobb baj az volt, hogy nem csak általános iskolában, hanem középiskolában, lassanként felsőoktatási intézményekben is olvasási nehézségekkel küzdő gyerekekkel találkoztunk. És akkor egyszer csak megjelent ez a könyv, felfalták a fiatalok, és azt kell mondanom, hogy akik élvezettel végolvastak egy 600 oldalas könyvet, mire a végére jutottak, megtanultak olvasni. És fölébredt bennük a vágy, hogy olvasni jó, hogy az legalább olyan élvezetes, mint bármilyen képernyős játék, és ez valahogy megtermékenyítette, nem csak a magyar, megtermékenyítette a világ gyerekkönyvkiadását. Sorra jelentek meg regények, kimert azelőtt 400-500 oldalas könyveket írni gyerekeknek. Hát most meg azt kell mondanom, hogy ezek a legsikeresebb művek. És ez azt a reményt táplálja, hogy egy ilyen közel 10 éves periódus után felnövekedik egy új generáció, amelyiknek van éhe a betűre, amelyik élvezetet lele abban. És azt kell mondanom, hogy ha azt tapasztaltuk, hogy milyen sok iskolából kikerül gyerek funkcionális analfabéta, akkor azt kell mondanom, hogy ezek az irodalmi alkotások pótolták azt a hiányosságot, amelyet az iskola, a íráskészség, vagy a szövegértési készség, vagy a olvasás képességének a kialakításában mulasztott. Tehát én nagyon nagy reményekkel nézek az elé, hogy az a gyermekkönyv kiadása, aminek ugye néhány évtizeddel ezelőtt zseniális szerzői voltak, szóval Lázár Ervin, Janikovszki Éva, Szabó Magda, hát azt kell mondjam, hogy valószínűleg a világ legjelentősebb gyerekírói ők. Hogy felnövekszik egy új generáció. Szóval most érdemes megnézni egy ilyen egy évben megjelent címlistát, és akkor látni való, hogy a magyar irodalom legjobbjai gyerekkönyveket írtak.
Tehát van arra megfelelő hazai muníció, hogy ezt a lendületet, amit itt a Harry Potter sorozat elindított, vagy megindított, ezt fenn lehessen tartani, hiszen ez egy generáció lehet, tehát nyilván szükség van újabb és újabb ilyen impulzusokra.
Hát egyrészt ugye van ez a természetes érdeklődést, amit fölébresztett a gyerekekben. A másik, hogy érdemes az ilyen dolgot államilag segíteni. Tehát a Márai program, amelyiknek egy elleméről beszéltünk, tehát amelyet az Egyesülésünk dolgozott ki, annak az utolsó pontja egy olvasáskultúra fejlesztő alapítványnak a létrehozása. Tehát mi, akik a 2000 és 2001-es olvasás évét kezdeményeztük, akkor mi nem gondoltuk azt, hogy az olvasás éve bezárásával ez az egész dolog le van tudva, hanem azt képzeltük, és akkor megint csak néztük a jó kis példákat Németországban, ahol mondom hasonlóan rossz eredményeket produkáltak a vizsgálatok, ott Stiftung Lesen elnevezéssel létrehoztak egy olvasási közalapítványt, és olyan fontosnak tartották, hogy annak a német köztársasági elnök a vezetője. Most azt gondoltuk, hogy indulásként olyan 100 millió forinttal a magyar állam is hozzon létre egy ilyen közalapítványt. Megkörnyékeztük a köztársasági elnököt, mind a kettőt, tehát a Mádl Ferencet és az őt követő Sólyom Lászlót is, és hát a kulturális kormányzatot is. Érdekes módon az állam mindig elhárította magától ezt, pedig én azt gondolom, hogy ennél távlatosabb dolog kevés létezik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi jól megfogalmazott üzleti érdekből könyvkiadók azt gondolják, hogy milyen jó lenne, hogyha jó megtanulnának, megszeretnék az olvasást, és utána ezek majd vásárolnak könyvet, ez természetesen benne van. De én azt gondolom, hogy munkaerő szempontjából is élethalál kérdés egy országban, hogy a hétköznapi életükben eligazodni tudjanak az emberek, olvasni tudjanak. Szóval soha nem felejtem el, hogy akkor, amikor a olvasás évének a programjavaslatát tettük, és akkor angliai javaslatokat olvasgattam el, akkor ott döbbenten láttam, hogy az egyik legnagyobb támogatója az angliai programnak a angol posta. És akkor néztem utána az interneten, hogy miért. És akkor az volt, az angol posta vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy hihetetlen, hogy mit számít nekik, hogy olyan emberek jöjjenek oda az ablakhoz, akik ki tudnának tölteni egy csekket. Ugyanis a jelenleg legnagyobb problémájuk az, hogy a kuncsafjainak egy jelentős része a legegyszerűbb utasításokat sem érti meg, ami egy pénzfeladásnál vagy csomagfeladásnál van.
És ott is vannak szövegértési problémák.
Ott is vannak szövegértési problémák, és az angol posta borzasztó nagy pénzösszeget fordított az angliai kampányra. Azt, hogy mennyire fontosnak tartották a politikai élet szereplői, azt, hogy a Tony Blair az gyerekverseket olvasott föl a Globe Színházban. Na most az akkori kormányzati időszak alatt Orbán Viktor volt a miniszterelnök, és akkor azt a javaslatot tettük, hogy jön, akinek sok gyereke van. Hát miért nem angazsálja magát annyira, hogy egy ilyen programra? Tehát az, hogy olvassa. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy azért van szükség olvasni képes emberekre, mert ők tudnak elsajátítani idegen nyelvet, ők tudnak gyakorlatilag a munkaerőpiacon rugalmasan alkalmazkodni. Tehát az olvasás kultúra nem csak a könyvkiadás szempontjából fontos.
Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója volt ma vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.